esztendő beszélgetéseiből válogattam. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Párbeszédet és békét sürgetett Iránban, valamint a támadások befejezését Ukrajnában 14. Leó pápa vasárnap mondott beszédében. Az úrangyala imádságot követő beszédében a pápa hangoztatta, hogy figyelemmel kíséri a Közel-Keleten, elsősorban Iránban és Szíriában zajló eseményeket, ahol a tartós feszültségek számos ember halálát okozták. Szólt az Ukrajnában az utolsó napokban történt támadásokról, amelyek célpontja az energetikai hálózat volt, és amelyek, tette hozzá, a hideg télben elsősorban a civil lakosságot sújtják. A pápa újabb felhívást intézett az erőszak leállítása érdekében, valamint a békéért tett erőfeszítések erősítését szorgalmazta. A rendkívüli hidegben a tervezetnél gyorsabban fogynak, a hajléktalan ellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhanemük. Ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, közölte a karitatív szervezet a távirat irodával. Elsősorban nagyméretű férfi cipőt, bakancsot, akár munkavédelmi bakancsot, csizmát, valamint meleg kabátot, pulóvert, takarót és hálózsákot, továbbá sálat, sapkát és kesztyűt kérnek a szükséget szenvedőknek. A felajánlásokat a Szeretett Szolgálat Budapesten, a 3. kerületben, a Miklós utca 32 szám alatti hajléktalan ellátó központjában és a Battyányi téren, a BEM rakpart 28 szám alatti központjában 24 órán át fogadja. A Máltai Szeretett Szolgálat hajléktalan ellátó intézményei és önkéntes csoportjai a többi településen nyitvatartási időben fogadják a felajánlásokat, írták a közleményben. A magyar államigazgatás, az érintett területen dolgozó emberek, intézmények készen állnak arra, hogy a tartós hideg okozta helyzetet kompetensen és szakértően tudják kezelni, jelentette ki Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár a Kossuth Rádió műsorában. Kovács Zoltán elmondta, egyelőre kitart a hideg idő, ezért hozták létre az operatív törzset, amely koordinálja, irányítja az érintett testületek, intézmények, hatóságok munkáját, dönt arról, hogy hol milyen beavatkozásra van szükség. Mint mondta, az elmúlt napok arról tanúskodtak, hogy az ország nem csak hogy működőképes maradt, de az érintett területeken dolgozó több tízezer ember bizonyította, felkészült és szakértő módon tudja kezelni a kialakult helyzetet. A tapasztalat és a fiatalítás egyszerre van jelen a kormánypártban. Ennek egyensúlyára törekszik a Fidesz, mondta a Nézőpont Intézet igazgatója a Kossuth Rádió műsorában arról, hogy a Fidesz-KDNP 65 régi és 45 új jelölttel indul az országgyűlési választáson. Mráz Ágoston Sámuel kifejtette, a társadalom változik, és a Fidesznek, amely büszkén vallja magáról, hogy egy igazi néppárt a társadalom közepéből, a társadalom változásával együtt kell változnia. Ez a változás ugyanakkor nem egy totális sorcsere, a 41 képviselő nagyjából 40%-a az egyéni választókerületeknek, 65 képviselő régi harcosként megmaradt, jegyezte meg. Magyarország kormánya elkötelezett a civil szervezetek támogatása mellett. Szolgáltató államként stabil és kiszámítható működési feltételeket biztosítanak számukra. Költségvetési forrással, modern eszközökkel, sikeres programokkal támogatják őket, mondta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán közzétett videóban. A politikus közölte, a kormánynak stratégiai partnerei a fogyatékossági érdekképviseletek, amelyek eredményeként 2010 óta háromszorosára nőtt az állami támogatásuk. A videóban Kósa Ádám, a belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára jelnyelven mondja el, hogy kiszámítható támogatással erősítik az érdekképviseleti szervezeteket, és hangsúlyozza, hogy a róluk szóló döntések nem születhetnek meg nélkülük. Erre a fogyatékosságügyi államtitkárság önállósága is garanciát nyújt, jegyezte meg. Hétfőn általában derült napos idővel indul a nap. Délelőtt az északkeleti tájokon is csökken a felhőzet, de addig néhol nem kizárt arrafelé gyenge havazás. Napközben nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Hétfőn estére mindenütt beborul az ég. Késő délutántól estétől nyugat felől eleinte havazás, majd ónos eső várható. A nap első felében még helyenként élénk lehet a nyugati szél, majd délire fordul, és mindenütt mérséklődik, legyengül a légmozgás. A hőmérséklet napközben, hétfőn, mínusz 8 és 0 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Boronkai Péter, többszörös világ és Európa bajnok paratriatlonista a Magyar Parasport napján Edelényben tartott szemléletformáló előadásából idézünk fel egy részletet. Tartsatok velünk, érdemes!
Nem tudom, hogy ki fogott már kezébe, világban neki aranyérmet. Így a fal zsebből szoktam ezt így előrántani. Képzeljétek el, múltkor jártam egy pici faluba, és így ugyanezt így mondtam, hogy biztos nem fogtatok meg világban neki aranyérmet a kezetekbe, és egy kisfiú jelentkezett, hogy hát, hogy már fogott olimpiai érmet is. Hát mondom, biztos kamuzik a kiscsávú. Na, kiderült, hogy a nagypapája valamelyik olimpián, birkózásba talán azt hiszem, olimpián volt, és nyert érmet. Úgyhogy azóta már kicsit ilyen csínyán, szerényebben veszem elő az érmet. Nem esetleg belefutok olyanba, hogy valakinek a szülője, nagyszülője esetleg világbajnokságon érmet nyert. Úgyhogy elhoztam nektek egy tereptriatlon világbajnoki aranyérmet 2022-ből. Meg tudjátok nézni. Aztán hoztam nektek egyenesen Berlinből, Németországból egy berlini maraton befutó érmet. Ezt mindenki, aki teljesíti berlini maratont, azt megkapja. Egy nagy 50-es van rajta, mert az 50. berlini maraton volt. Ez a világ legnagyobb maratonja, nagyon nehéz oda kijutni. Egy civil szervezeten keresztül voltam ott, és mennyien laknak Edelénybe? Ki tudja megmondani? Körülbelül 10 000? Na figyelj, berlini maratonon, figyelj, sasolj, 58 ezer ember rajtol. 58 ezer ember indul rajta. Oda néz, milyen libabőrös lettem? 58 ezer ember, nagyon kemény. Na ugye elhoztam nektek a befutó érmet, mert hogy ilyet se lehet azért minden sarkon kapni. Kinek van egyébként otthon érme? De sok. Hát mondjuk egy ilyen sportos iskolába el is várom. Nagyon jó. Milyen sportágakban? Foci, úszás, foci, atlétika. Azért az úszás, azért megjöttem és néztem, hogy az iskolának saját uszodája van. Én mondom, ez kemény, suli. Saját uszodátok is van. Ott tartottunk, hogy úszás, bicikli és futás. Ugye a verseny általában nyílt vízen zajlik az úszás része, ami azt jelenti, hogy folyókban, tavakban, tengerben, óceánban úszunk, és mivel ezek a vizek nagyon hidegek szoktak lenni, ezért ebben az úgynevezett neoprén ruhában úszunk, ami olyan, mint a búvároknak vagy a szörfösöknek a ruhája. Többfajta funkciója is van. Egyrészt megtartja a testednek a hőmérsékletét, tehát nagyon hideg vízben is tudsz benne úszni. Másrészt fenntart a vizet, gyorsabban tudsz úszni. Hát harmadrészt meg az embernek a nem létező izmait így kinyomja, és ilyen kicsit ilyen szuperhősnek képzelheti magát benne az ember, kicsit olyan, mint a Batmannek a ruhája. Azt nem tudom, hogy golyóálló-e, azt még nem próbáltam, de nem is tervezem. És ugye, ahogy jövünk ki a vízből, már vesszük is le ezt a neoprén ruhát, alatta van egy ilyen egyberészes triatlonos mez. Mivel itt az öltözködés is beleszámít a versenyszámba, ezért ugyanabban a ruhában úszunk, kerékpázunk és futunk. Nem úgy van, mint az öttusában, hogy reggel lemegy az úszás, délelőtt van a lézeres futás, akkor délután most már akadályfutás, ugye, meg lövészet, hanem itt rajt cél, és úszunk, biciklizünk és futunk. A következő versenyszám ugye a kerékpározás, ugye többfajta kerékpárt is használok. Leginkább ez a koskormányos vagy országúti kerékpár az, amivel találkozhattatok már. És látjátok, nem használok művégtagot vagy protézist ezekhez a kerékpárokhoz. Általában úgy van megcsinálva, hogy össze van integrálva a fék, tehát egy karra tudom a féket is, meg a váltást is használni. Viszont üzöm ennek a sportágnak a terepverzióját, az úgynevezett tereptriatlont. Viszont ott azért a verseny nehézségéből adódóan ahhoz, hogy tudjak lefelé menni a hegyről, vagy éppen fölfele, ott már használok protézis, művégtagot. Egy bizonyos szögben tudom belerakni a kezemet, és ugyanabban a szögben is tudom levenni. Tehát, ha mondjuk megpróbálod lehúzni, nem harap, fog meg, akkor nem fogod tudni lehúzni. Itt van egy ilyen damil, amit meghúzok, így nyílik ki, így tudom rárakni a biciklire, és akkor így például kezet tudunk fogni, tehát van ennek egy fix erőssége. Hát ott. Egyébként nagyon sok előnye van ám egy a műkarnak. Például sose kell menni pedikűröshöz. Mindig ugyanaz szép tud lenni az ember körme. Aztán a karkötőket már mondtam, de ha esetleg netán-tán-tán valaki megtámad az utcán, ugye? Akkor még baseball ütőként is nagyon jól tud funkcionálni. És hát ugye az utolsó versenyszám a futás, amit leginkább így különböző versenyidőszakban szoktunk csinálni, meg a bosú, fitlabdával végzett gyakorlatok, és látjátok, egy ilyen pad segítségével lehet pótolni a hiányzó alkatrészt, a alkarrészt, igen, és nem lehetetlen, még sziklát mászni is lehet. Mint említettem nektek, triatlon, úszunk, biciklizünk, futunk, ugye különböző szakágai vannak, van, amikor csak futunk, meg úszunk, az az akvatlon, valamikor csak biciklizés van, meg futás, az a duatlon, és többfajta távja is van ennek a sportágnak, van ugye sprinttávtól egészen az Ironman, az a vasember, vasemberek távja. Ki látta a Vasember című filmet? Ugye milyen kemény a vasember? Na, hát van egy ilyen, a triatlon egy ilyen táv, a vasembereknek a távja, ott 3,8 kilométert kell úszni, 180 kilométert kell biciklizni, az pontosan olyan, mint hogyha innen hazatekernék. Mert csak mondom nektek, hogy én nem itt lakok a szomszédba, én Kecskemétről jöttem hozzátok, pontosan 180 km, és egy 42, az egy maraton futása vége, mindezt ugye egy nap alatt. Én ezt már négyszer teljesítettem ezt a távot, és a különböző szakágakon, meg különböző távokon összesen 10 világbajnoki címet és 9 Európa-bajnoki címet szereztem ebben a sportágban. Na de mi minden kell ahhoz, hogy valaki élsportoló legyen? Ugye? Látjuk a dobogón a sportolót, bemész az éremmel az iskolába, lányok kacsintanak rá, hogy hova de király, én érmet is nyertem, ugye? Milyen jó az. De mi az, amit nem látnak? Azok az érzések, azok a fogalmak, ami a sportolóban van, mennyi áldozat, mennyi kitartás, mennyi munka, mennyi alázat kellett ahhoz, mennyi sérülés, ugye, hogy valaki eljusson oda, hogy dobogóra kerüljön. Van itt egy olyan, hogy korán kelés, meg késő fekvés, ugye? Van itt olyan is. Mi az, amit látunk? Látjuk a sikeres embert a tévében, de jó neki. Tehát ugye mennyi mindent nem látunk, ugye? Mennyi kételj, áldozat, kudarc, kitartás, mennyi bátorság, ugye? És hát itt is van egy lista arról, hogy mi minden kell ahhoz, hogy valaki élsportoló legyen. Van itt egy olyan, hogy edzés feltételek. Na most nem arról van szó, hogyha hosszú katinka nyomdokaiba akarsz érni, akkor nincs a közeledben úszoda, mert konkrétan kilépsz az iskolába, azt ott egy úszoda. Ugye? Az milyen jó nektek tényleg. Az én iskolámban nem volt bezzeg, na mindegy. Vagy például Walter Attila akarsz lenni, bicikli bajnok, ugye? De hát olyan helyen laksz, ahol nem olyan jó az út, esetleg földút van, meg nagyon forgalmas, sok a kamion, akkor az annyira nem olyan jó, ugye? Tehát az edzés feltételek, edzés lehetőségeid meglegyenek. Felhívnám a figyelmet, mivel egy egyházi iskolában vagyunk, az utolsó pontra a hitre, ugye? Hiszel abban a munkában, amit elvégzel, hiszel a Jóisten adott tehetségedbe, és küzdesz azért, hogy elérjed az álmaidat, motiváció, egészségügyi állapot, ugye? Az a lényeg ennek a képnek, hogy egyes sportágakat hány percig kell űzzük ahhoz, hogy azt a bevitt kalóriát el tudjuk égetni. Ugye? Én mondjuk szívesebben bringázok 30 percet egy szelet pizzáért, mint hogy 70 percet ugrabugráljak a tévé előtt egy tábla csokit bemajszolva. Mondjuk azért egy jó oreós milkának azért nehezen mondok ellent. Lehet enni mi oreós milkát? Lehet enni. Csak előtte le kell nyomni 70 percet. Ugye? Tehát igazából az a lényeg, amit beviszel, kalóriát, azt el kell égetni, és akkor ilyen egyszerű a történet. Ki szokott neki bejárni? Jaj, gondoltam, nem hiszem, hogy csak ennyien. Ki az, aki volt már Mekiben? Aha, gondoltam. Na figyelj, akkor matekóra, jó? Gyorsan kiszámoljuk, hogy hány kilométert kell futni ahhoz, hogy ledolgozzunk egy hambúreszmerűt. Jó? Tehát van egy 6 kilométeres, van egy 6 kilométer krumplink. Nem 15, figyelj, mondom. Van egy 6 kilométeres krumplink. Majdnem 6 kilométer, ugye? Van egy 4 kilométeres hamburgerünk. 6 meg 4? 10, na jó. Meg még benyomunk hozzá egy fantát, vagy egy kólát. 2 kilométer, azaz 12, így van. De milyen jó lenne minden ilyen könnyen menne, mint az elhízás, csak ennénk és feküdnénk, mint a panda mackó, ugye? Milyen jó lenne. No, egy-két kép a nagyvilágból, ugye említettem nektek, hogy milyen sok felé jártam. Meg szokták kérdezni a gyerekek, hogy milyen országokban jártam. Hát mondom, azt nem tudom felsorolni, általában azt szoktam mondani, hogy soroljatok fel országokat, és akkor megmondom, hogy jártam-e már ott, meg nem. De nem tudom, nehogy megkérdezzetek Észak-Koreát, nem tudom, honnan jön a gyerekeknek az Észak-Korea. Észak-Koreában vagyunk, bum, nem voltam. De még Dél-Koreában sem. Japánban voltam. Most egy kicsit elrepülünk Rióba, jó? Ki hallotta már azt a szót, hogy paralimpia? Ma már biztos hallottátok, mert az előbb a vivók beszéltek róla. Jó? Ki tudja megmondani, mi az a paralimpia? Mozgássérülteknek az olimpiája. Nagyon jó. Hány évente van paralimpia? 4. Mindig hol van a paralimpia? Ugyanott van, mint ahol az olimpia. Nagyon jó. A triatlon 2016-ban debütáló sportág volt Rióban a paralimpián, ami azt jelenti, hogy először szerepelt a paralimpián. Egyébként 2000 óta már van az olimpián triatlon. Tehát elmentem Rióba, kijutottam a paralimpiára, 18 érmet szerzett a magyar paralimpiai csapat. Én 9. lettem. Az én kategóriámban 11 sportoló jutott ki. Azért mondok kategóriát, mert ugye sérültségtől függően, minden sportágban sérültségtől függően különböző kategóriák vannak. Például az úszásban 10 féle kategória van, a triatlonban pedig 5 féle kategóriát különböztetünk meg, sérültségtől függően. Így nézett ki az olimpiai falu. Nem tudom, hogy ki hol lakik, de én azért szívesen belaknék egy ilyen faluba, ahol van medence, meg gördeszkás pálya, meg étterem. Ki az, aki nem szeret sportolni? Van olyan, aki nem szeret sportolni? Jó, azok... Ki az, aki nem szeret sportolni, de szeret Mekibe járni? Van olyan? Na, azoknak mondom, ha másért nem is, képzeljétek el, az olimpiai faluba ingyen McDonald's van. Kemény, mi? Hogy én nem jártam oda sose? Remélem, elég stabil ez az épület. No, ki az, aki járt már Lagziba? Lagzi? Megvan a Lagzi? No. Ott a jobb alsó képen az a hosszú sátor, az az étkező sátor az olimpiai faluba. Úgy képzétek el, hogy bemész, non-stop nyitva van, 600 féle kaja ki van rakva, minden ingyen. Magnumos jégládák, kibenyúlsz, és veszel magadnak egy magnumot. Nagyon király. Igen. Ugye? Na, ki akar lenni az olimpiai faluba? Hogy lássam. Na, gondoltam, így már, ez már egy elég jó motiváció, nem, hogy mozogjunk. Nagyon jó. Hát így nézett ki az étkező, illetve az uszoda, ahol edzettünk, ilyen mobil uszoda volt, ami azt jelenti, hogy az olimpia, paralimpia idejére fölépítenek egy uszodát, vagy egy adott esetben egy sportcsarnokot, és amikor vége van a paralimpiának, azt szépen lebontják, és tovább viszik. A világ egyik legkívülesebb strandján volt az én versenyem, a Copacabanán, és ahogy jöttünk ki a vízből, már is vettem le ugye a neopréruhát, alatta van ez az egyberészes ruha, és mint látjátok, rajtam van egy ilyen lemosható tetkóval, rajtam van a rajtszám, rajta van az úszósapkán, rajta van a biciklin, rajta van a sisakon, ugye? Ki az, aki szokott biciklizni bukósisak nélkül? A kutyafáját neki! A kutyafáját neki! Hazaértek, megmondjátok, hogy apa, anya, azt mondta a Boronkai Peti a világbajnok, a sisak nélkül tilos, nem lehet, nem szabad biciklizni. Jó? Úgyhogy karácsonyra, húsvétra lehet kérni majd a Jézuskától, meg a nyuszitól biciklis bukósisakot. Jó? Oké? Okay? A következő versenyszám a biciklizés, vagy egy 4x5 kilométeres pályán kellett teljesíteni a biciklizést. Hát hol máshol, mint egy olimpián, leesett a láncom. És hát nálunk van egy olyan szabály, hogy nem kérhetsz és nem is fogadhatsz el segítséget. Kvázi, hogyha valamilyen technikai problémát adódik a verseny során, a akkor megállsz, és saját magadnak kell megoldani.
Most zenélünk, majd folytatjuk ezt az előadást. Bicycle, I want to ride my
say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce,
you say God,
give me a choice.
Say Lord,
I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman.
All I wanna do is
I want to ride my
bicycle. Races are coming your way.
So forget all your duties, oh yeah.
Rock bottom girls, they'll be riding today.
So look out for those beauties, oh yeah.
On your marks, get set, go.
Péter többszörös világ és Európa bajnok paratriatlonista beszél.
Na, hoztam egy-két jó tanácsot nektek. Nagyjából, amikor annyi idős voltam, mint ti, akkor így álmodoztam róla, hogy hú, majd országos bajnokságon milyen jó lenne indulni majd. És akkor így elindultam, aztán egyszer csak nyertem, aztán még egyszer nyertem, aztán utána voltak ilyen ábrányjaim, hogy milyen jó lenne majd paralimpián nyerni. Hát úszásban már nem volt lehetőségem rá, vagy kijutni. Aztán később volt lehetőségem már triatlon sportákban. Kicsit olyan voltam, mert ez egy kis aranyhal, aki fölcsatolta magára a cápaúszonyt, hogy már pedig mertem nagyot álmodni. Aztán itt egy következő üzenet nektek. A vasaló deszkák tulajdonképpen szövdeszkák, akik feladták az álmaikat. Ne legyetek vasaló deszkák. Jó? Oké? Ha valamit kitűztél az életedbe, próbáld meg elérni. Oké? Nagyjából most már sejthető, hogy ki mit szeretne majd csinálni, ugye? Vagy milyen sportágban szeretné sikeres lenni? Vagy milyen hangszeren szeretné majd játszani? Vagy melyik tudomány az, ami érdekel? Aztán itt van egy olyan, hogy nem az a fontos, hogy mások milyennek látnak benneteket, hanem az a legfontosabb, hogy te milyennek látod önmagadat. Ugye ez is nagyon fontos, hogyha valamilyen hátrányból indulsz az életed során, az első és legfontosabb dolog az, saját magadat el tudjad fogadni. Utána aztán, ha valamiben nagyon jó vagy, vagy jó fej vagy, vagy humoros vagy, vagy bármivel meg tudod nyerni az embereknek a szívét, akkor onnantól kezdve el fognak téged is tudni fogadni. Jó, de a legfontosabb, hogy te magadat el tudjad fogadni. Aztán van itt egy olyan kép, hogy ugye két fiú beszélget, Az egyik tolja a szekeret, rajta van egy csomó minden, ilyenek, hogy óriás tévé, meg új autó, meg márkás ruhák, ugye, meg minden ilyesmi, ami azt gondoljuk, hogy mennyire fontos dolog. És ott van a fiú, aki visz egy dobozt, és rá van írva, hogy szeretet. Ugye? Mennyi mindennel sokkal fontosabb az, hogy szeretve legyünk, hogy szeressük a másikat, vagy éppen, hogy boldogok legyünk, az, hogy kiépítjük a saját boldogságunkat, és ott van a másik fiú, hú, hát ezt hol találtad? Évek óta ezt keresem. Ugye? És a másik meg magamnak csináltam. Magamnak kialakítottam azt, hogy mitől vagyok én boldog. Úgyhogy ezt kívánom nektek, hogy ti is találjátok meg azt az utat, amitől boldogok lesztek, vagy boldogság kíséri végig az életeteket. Én ezt megtaláltam már nagyon rég, és így folyamatosan bevonzom azokat a dolgokat, amik engem folyamatosan tovább visznek és építenek. Kívánom nektek, hogy ti is találjátok meg ezt az utat majd. Semmilyen hátrányom nem származott abból, hogy végtelenül születtem, sőt, csak profitáltam belőle. Ezt azért tartom fontosnak, mert tényleg úgy élem az életemet, hogy én ennek az állapotnak csak köszönhetek. Hát a semmilyen hátrányom az oké, jó, hát na, kötelet mászni nem tudok, na, azt te se, ugye? Akkor ennyi, jó van, akkor helyben vagyunk. Múltkor a Berki Krisztián barátommal tartottam egy előadást, és mondtam, hogy kérdezték ott is, hogy van-e olyan dolog, amit nem tudok megcsinálni, és ránéztem a Krisztiánra, és mondtam, hogy ő a tornász olimpiai bajnok, aki nem tudná, Londonban 2012-ben nyert tornán olimpiát. Ránéztem a Krisztiánra, és mondtam neki, hogy mondtam a közönség, hát igazából lovon lengeni se tudok, ami azt illeti, de hál' Istennek nincs is rá szükségem. Tehát aztán kiderült, hogy a Krisztián még nem tud olyan jól úszni. Tehát nem, mindenben nem lehetünk jók, nem lehetünk tökéletesek. Mindenkinek megvan a maga előnye, maga hátránya, viszont tényleg úgy érzem, hogy nem nagyon volt hátrányom, hogy így születtem, sőt csak profitáltam belőle. Mivel így születtem, én mindent így tanultam megcsinálni, tehát igazából nem nehezebb, mert nincs viszonyítási alapom. Nem tudom, hogy milyen lenne két kézzel. De ha jönne a jó tündér, és lenne 476 kívánságom, szerintetek lenne benne az, hogy legyen kezem?
Nem,
így van. Nem lenne benne, mert így egyrészt nem is tudnék akkor jönni nektek itt papolni arra, hogy hogyan lehet így élni, ugye? Egy kézzel, ugye? Milyen lenne? Sokkal jobb ez így. Igen? Három kívánságom lenne? Fú, legyen még több kívánságom? Hát gyerekek, az a helyzet, hogy mindenem megvan. Pont annyi van, mint amennyi kell. Ha már több lenne, az már nyűg lenne, meg púp lenne. Mikor megyek a postára, megkezdi a néni, hogy sorsjegyet. Mondom, Isten őriz, nem kell sorsjegyet, mert valamit még gyerek, az még csak a gond van vele. Nem kell semmi. Úgyhogy, hát nem tudom. Jó, hát azért mondjuk egy hatalmas busz tök jó lenne, amiben elférne jobban a család, meg az összes bicikli, meg futóbicikli, meg ilyen. Igen, az jó lenne, de semmi ilyesmi. Tudod, mi lenne az egyik kívánságom? Az egész országot megmozgathassam. Az mondjuk egy nagyon jó dolog lenne.
Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Boronkai Péter többszörös világ és Európa bajnok paratriatlonista beszélt a Magyar Parasport napján Edelényben járt. Ennek az előadásnak egy szerkesztett részletét hallottátok. Búcsúzik, és további tartalmas időtöltést kíván nektek a szerkesztő Molnár András. Sziasztok!
A 2025. február 15-i adásunk ismétlését hallották.
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban először Kui Angélával, az Egyvérből vagyunk alapítvány alapítójával és vezetőjével beszélget a Biciklivel Kortalanul programról Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ezt követően a csontritkulásról lesz szó. Kérem, tartsanak velünk!
Angéla, mi először az éter hullámainak a segítségével és azon maradva akkor találkoztunk, amikor hírül adtuk itt a rádióban, hogy az Országos Kardiológiai Intézetben működik egy úgynevezett szívünk kamrája, amely arról szólt, hogy ugye a bent elzárta lévő betegek is találkozhassanak a hozzátartozókkal, akkor Angéla kezdeményezésére egy ilyen üvegkalitka szerűséget hoztak létre a kardiológiai intézetben. És így találkozhattak, ami mentális szempontból sem volt egy utolsó dolog. Ugye, jól emlékszem?
Igen, éppen 5 évvel ezelőtt Mikuláskor nyitottuk meg a szívünk kamráját, akkor a Covid-járvány kellős közepén voltunk, és nagyon nagy problémát okozott, hogy a bent lévő szívbeteg gyerekek és felnőttek nem tudtak találkozni még karácsonykor a szeretteikkel, hiszen nem csak kijárási tilalom volt, hanem látogatási tilalom is, és ez az innováció tette lehetővé számukra, hogy nem csak beszélni tudtak velük, hanem egy speciális nagykesztyű segítségével meg is tudták egymást érinteni, és az érintés gyógyító erejét adtuk így karácsonyra bent lévő betegeknek ajándékba.
Ez egy olyan kedves és emberi dolog, és aztán nem is olyan nagyon régen láttam, nem a nyártájéken, mert október elején, ugye, az idősek világnapján először gördült Budapesten végig az a bizonyos 3 kerekű riksa a Biciklivel Kortalanul program keretében, vagy projekt keretében, és ott fedeztem fel Goyi Angélát, amint ül ezen a bizonyos riksán, és előtte pedig 2 idős ember van, pokróccal letakarva, aki nek ugye megmutatja a környék nevezetességeit. És hát akkor eszembe jutott, hogy megkeresem ismét, mert hát megint ez egy olyan dolog, egy szívbe markoló dolog, és óriási jelentőségű kezdeményezés. Hát milyen előzményei vannak ennek?
A Biciklivel Kortalanul Magyarország Dániából indult, Cycling Without Age néven 2012-ben, azóta már 52 országban a világban jelen van, és több mint 5 millió alkalommal vittek el olyan utazásra időseket, amit ön is látott az idősek világnapján, amikor mi Budapesten először gurultunk el ezzel a riksával. Májusban sikerült elhoznom Magyarországra ezt a mozgalmat. Az első riksa a Széchenyi Egyetemnek köszönhetően Győrben lett elhelyezve a Károci téri idősek otthonában. Ott már több száz kilométert mentünk ezzel a guruló varázsbuborékkal, ahogyan a világban nagyon sokan hívják. Magyarországon azóta sikerült 5 helyszínen elindítani ezt a programot. 2 riksánk van Budapesten, 1 Gödöllőn, 1 Nyíregyházán és 1 Győrben, és tényleg azt látjuk, hogy talán egy picit hasonlít, és köszönöm, hogy eszembe jutott a Szívünk Kamráját. Valahol ugyanarról szól, hogy hogyan tudjuk mi egymást, emberek egymás életét egy picit jobbá tenni, hogyan tudunk kapcsolódni egymáshoz. A Biciklibek Otthona Magyarország az idősekre fókuszál, az idős otthonban élőket szeretnénk újra kapcsolatba tenni, szeretnénk segíteni, hogy újra kapcsolatba kerüljenek az élettel, hiszen ők magányosan, zárkózottan, talán egy kicsit láthatatlanul is élnek az idősek otthonában, annak ellenére, hogy nagyon sok programot szerveznek számukra bent a 4 fal között. Mi viszont lehetővé tesszük, hogy újra az életnek, a külvilágnak, a társadalomnak a részévé váljanak, hiszen olyan embereket mozgatunk meg ennek a riksának a segítségével, akik sokszor évek óta nem voltak kint a levegőn, nem látták a csillagokat, nem látták a naplementét, és nem érezték a szelet az arcukon, ahogy a szlogenünkben is megfogalmazunk. És az a lényege, hogy időskorban is adjunk új élményeket azoknak, akik tulajdonképpen egy életvégi állapotban vannak.
Ezek a riksák speciális tudnivalót is, vagy ezeknek a működtetése speciális tudnivalót igényel, mert azt is olvastam, hogy az önkéntesek először egyfajta képzésen vesznek részt.
Igen, nem egy több héten átartó képzésre kell gondolni, de azért meg kell mutatni, hogy mi hol van. Ez egy elektromos rásegítésű riksa, és azért egy picit ezzel menni kell, érezni kell, hiszen kicsit másképp kell vele tekerni, mint egy hagyományos kerékpáron, úgyhogy megmutatunk az oktatás keretében ezeket a gyakorlati információkat adjuk el azoknak, akik jelentkeznek, hogy szeretnének önkéntes pilótává válni, ahogyan hívjuk azokat, akik tekerik a biciklit, hogy egy rövid oktatás után ők egy önkéntes szerződést írnak alá, és egy időpontfoglalási rendszer segítségével nagyon egyszerűen létre tudnak jönni ezek az utazások, amikor az önkéntesek az idős otthonban élőket 1 órás utazásra elviszik az idős otthon környékén.
Igen, üdvözítő kezdeményezés ez, és gyorsan elárulom azt is, hogy amikor én októberben jelentkeztem, akkor megtudtam, hogy annyi önkéntes harapott erre, hogy úgy mondjam, hogy meglepődtek a szervezők. Köszönjük, Angéla is, ugye?
Igen, igen, nekem már az első hetekben, már a nyár elején is nagy meglepetés volt, hogy nagyon sokan jelentkeztek önkéntesnek. Ez egy picit érdekes, hogy vidéken a közép 40-50 közötti hölgyek jelentkeznek, Budapesten viszont több a férfi, úgyhogy valahol ki is egyenlítődik a női-férfi arány, talán a nők még mindig jobban állnak ezen a téren, de várunk mindenkit, aki 15 év felett él, és ezeken a helyszíneken, ahol már rendelkezünk riksával, szeretne önkénteskedni. Egyébként nyitottak vagyunk arra is, hogy más önkéntes tevékenységet is el tudjunk indítani ennek a mozgalomnak a keretében.
Az, hogy rendelkezünk riksával, most még néhány van csak, hogy ez a szám gyarapodjon, az mitől függ? Itthon például nem lehet előállítani ilyet?
Hát ezt az elmúlt 12 évben a dánok fejlesztették le, minden tapasztalat, az 5 millió utazás alatt szerzett tapasztalatokat építették bele ezekbe a riksákba, biztos valaki tudna egy ilyet építeni. Eddig még nem találkoztunk olyannal, aki ezt vállalná. Ez nem egy olcsó eszköz, de önmagában a gyártása meg az előállítása sem olcsó. Úgyhogy az, hogy több legyen Magyarországon, az anyag, nagyon őszintén mondom, anyagiak kérdése. Közel 5 millió forintba kerül leszállítani egy ilyen eszközt, és azért néhány milliót még hozzá kell adni ahhoz, hogy ez gurulni is tudjon. Nagyon sok más kiadással jár. Ezek olyan láthatatlanak tűnő feladatok, de ezeknek a kifizetése nélkül az eszköz nem tud gurulni. Viszont azt gondolom, ha kiszámoljuk, hogy hány több száz utazást tudunk egy év alatt egy ilyen riksával megtenni, akkor azért visszahozza annak az árát, amennyibe kerül, meg egyébként is nagyon nehéz azt most kimondani, hogy mennyit ér mondjuk valakinek egy utolsó utazás, egy olyan utazás, amikor mondjuk adott esetben a hozzátartozó ül mellette, és másképp tudnak kapcsolódni. Éppen a holnapi napon fogunk csak vakokat riksáztatni a Városligetben, a mozgalom tevékenységét szeretnénk kiegészíteni ilyen különleges utazásokkal is, amikor nem csak az idős otthonban élőket visszük el, holnap 8 vakot fogunk riksáztatni, de már alakul egy olyan együttműködés is, amikor a gyerek hospiszból viszünk majd utazásra gyermekeket.
Hogy fogadják egyébként az utaztatottak?
Hát hihetetlen, hogy milyen boldogak, mert bennem ezt próbáltuk megfigyelni, hogy egy ilyen órás utazás alatt hányszor mosolyognak, de aztán feladtuk a számolást, mert így megállás nélkül mosolyognak, mindenkire integetnek, mindenkihez kapcsolódnak, Isten ajándéka, nem hiszem el, hogy bennem ez még megtörténik, olyan újongások és olyan pozitív felkiáltások történnek ezek alatt az utazások alatt, hogy ez egy óriási élmény, és azt is el kell mondanom, hogy nem csak az utasok számára csodálatos, hanem a közösség, azok a helyszínek, ahol végig takarunk, így kis túlzással így megáll az élet, és mindenki mosolyog, mindenki integet, olyan, mintha egy picit egy más, nem is egy más országban, hanem egy más bolygóra csöppennénk, ahol mindenki pozitívan fordul a másikhoz, és pozitívan fordulnak azokhoz az idősekhez, akik sokszor nagyon rossz állapotban vannak, és nem azt veszük észre, hogy őket már így leírják, vagy elfelejtik, hanem azt, hogy megpróbálnak kapcsolatot teremteni velük.
Igen, hát generációkat köt össze, embereket köt össze, és ez egy olyan csodálatos dolog. Ki vagyunk éhezve a szeretetre, a másik iránt érzett felelősségre. Ez meg egy gyönyörű példája ennek egyébként. És hát gondolom, hogy az önkéntesek, akik ott tekernek, ők is töltekeznek ebből.
Hát ez igen, abszolút, nagyon sokan meg is fogalmazzák, hogy azt hittem, hogy én adok, de a nap végén az én életem változott meg. Kutatások be is bizonyítják, a dánok 12 héten keresztül azt nézték, hogy hogyan változik meg az utasoknak az életminősége, és az önkénteseknek is, és tényleg azt látták, amit azért már mindannyian tudunk, hogy a nap végén az önkéntesek sokkal többet kapnak, mint amennyit ebbe beletesznek, hiszen felemelő érzés, egy olyan csodálatos pillanatok jönnek létre. Én magam el tudom mondani erre, amikor megtehetem, mindig viszek utasokat, és az egész mozgalomban nagyon jó dolog szervezni, vezetni, de a legjobb, amikor én magam is pilótáskodhatom, és utasokat vihetek, és eszembe nem jut mondjuk ránézni a telefonra, vagy minden más problémája az embernek, átkereteződik a saját élete, és mikor leszáll erről a riksáról, akkor egy ilyen nagyon boldog és egy nagyon örömteli, feldobott állapotban van, és azt érzi, hogy tényleg minden, semmi nem lehetetlen.
Hát Gulyi Angela amúgy is lubiszkol az ilyen jótékonykodásban, mert ugye rendszeresen szervezett jótékonysági futást, adománygyűjtést, vagy a sporttáborokban ezeket a bizonyos élmény sportcipőket osztott szét, szóval olvastam a arszpoétikát, lehet így fogalmazni, hogy a cselekvő szeretet az, ami átmegátszövi a mindennapjait, meg az életét.
Igen, én ebben hiszek, hogy azon kívül, hogy beszélni is kell nagyon sokszor arról, hogy hogyan tudunk másokon segíteni, és hogy vegyük észre, hogy rajtunk kívül mások is élnek a világon, de amikor ezt így cselekvéssé alakítjuk át az életünkben, akkor azért az teljesen meg tudja változtatni a mi életünket. Ma este éppen a garázsomba fogjuk pakolni azt a 200 csomagot, azt a névre szóló karácsonyi álmoknak a valóra váltását, amit ha minden igaz, holnap sikerül kiküldenünk egy kárpátaljai gyermekotthonba, hiszen nem szabad elfelejteni azokat a gyerekeket, akik gyermekotthonban élnek, ott nőnek fel, ilyenkor karácsony közeledik, és amikor a saját szeretteinknek vásárolunk, akkor talán mellé tudunk csempészni még egy ajándékot is, még egy álmot valóra tudunk váltani. Én azt gondolom, hogy ha a gyerekünknek azt a példát mutatjuk, hogy a saját kis önző világunkból lépjünk ki, és nyújtsuk oda a kezünket, és segítsünk addig, amíg a kezünk vagy a lábunk elér, akkor talán a legtöbbet adtunk az utánunk jövő generációnak.
Ilyen csodák történnek az Egyvérből valók vagyunk alapítványban?
Én azt gondolom, hogy ezek igen, valóban ezek az igazi csodák, amikor, amikor örömet tudunk szerezni egy idősnek, egy gyermekotthonban élőnek, és mi magunk is át tudjuk élni az adventi várakozás, vagy a karácsonynak az igazi pillanatait.
Ez egyébként 2019-ben született meg ez az alapítvány, ugye, Angela?
Így van, szintén egy Facebook poszt hívta életre, amikor egy kárpátaljai kislányról posztoltam, akit egy kartondobozban találtak télen egy tópartján, Kamilának hívják, és akkor 4 éves volt. Azóta nyomon követem az ő sorsát is, és ez a Facebook poszt olyan sok embert biztatott cselekedetre, hogy keretet kellett adni az addigi jótékonysági programoknak, ezért létrehívtuk, többen az Jegyvérből vagyunk alapítvány. Azóta ennek keretében szervezzük a jótékonysági futásokat, a sporttáborokat, és nagyon sok önkéntes segítségével sikerül élményeket és új kapcsolatokat adni a gyermekotthonban élőknek, a tárgyi adományok mellett.
Jó dolog ilyen emberekkel beszélgetni, mint Gulya Angela, és én csak azt kívánom, hogy szaporodjon ezeknek a jótékonysági programoknak a száma. A sajnos szót ide kell tegyem, mert sajnos nagyon nagy szükség van rá. Azt gondolom, hogy ebben egyetértünk.
Igen, azt gondolom, hogy egyre több helyen el kell a segítség, de én azt tapasztalom, hogy azért nagyon sokan, egyre többen nyitunk is az önkénteskedés felé. Én azt mondanám mindenkinek, hogy aki mondjuk nem bízik meg egy szervezetben, mert nagyon sokan már csalódtak, az saját maga keressen egy másik embert, és rendszeresen segíts, és nézze végig, ahogy az ő segítségével valakinek meg tud változni az élete. És nem csak tárgyi adományokra kell gondolni, mert nagyon sokan nem tehetik meg, hogy pénzzel, vagy az abból vásárolt tárgyakkal segítsenek valakin. De szerintem az idejébre talán egy picit mindenki tud adni, talán egy mosolyt mindenki tud adni valakinek. Talán nyomon tudjuk követni, beszélgetni tudunk emberekkel, és egy jó szó az ugyanolyan nagy segítség tud lenni, mint adott esetben egy sportcipő. Ha ezt a kettőt együtt adjuk, akkor azt talán még jobban összeadódnak az értékek, de egy mosolyt, egy beszélgetés talán mindenki tud a másiknak adni. Vegyük észre, hogy kinek jön-e, kell-e jól a segítségünk, és nyissunk szerintem a nehéz sorsú emberek felé. Az a legnagyobb probléma szerintem, hogy nem akarjuk ezeket az embereket észrevenni, ha a saját tapasztalatommal is mondom, azért nekem is volt olyan időszakom, amikor amikor elfordítottam a fejemet egy hajléktalántól, aki mondjuk egy jelzőlámpánál állva kéregetett, és ma már tudom, hogy neki az a legrosszabb, hogy láthatatlan, hogy nem is akarjuk, még nem akarunk találkozni a tekintetével, hogyha talán, ha a szemében nézünk, még ha nem is tudjuk segíteni bármivel, de ha észrevesszük, az már segítség.
Igen, tegye cselekvővé a szeretetét, ugye, ahogy az írva vagyon.
Így van.
A folytatásban dr. Kardos Zsófiát, a Miskolci Szent Ferenc Kórház orvosigazgató helyettesét, reumatológus szakfőorvosát kérdezi a csontritkulásról Pétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője.
Milyen tünetei vannak a csontritkulásos betegnek? A csontritkulást típusosan némakornak nevezzük. Akkor vagyunk igazán ügyesek, hogyha a beteget még a tünetei előtt diagnosztizáljuk a csontritkulással, hiszen ez addig nem okoz tüneteket, amíg igazából csonttörésbe nem következik.
Na de a beteg eljön, hogy önök mondjuk megvizsgálják, tehát tünet nélkül?
Vannak szűrővizsgálataink, szoktunk egészségügyi felvilágosításokat tartani, igazából a házi orvos is gondolhat rá, hiszen nagyon olyan rizikó tényezők vannak, amikor látjuk azt, hogy a betegnek elkezd görbülni a háta, csökken a testmagassága, ha a családban csípőtáji törés, csontritkulás már volt az édesanyjánál, a nőgyógyászati műtét, a petefészek eltávolítása, a hormonhatásnak az elmaradása miatt, ezek mind-mind olyan rizikófaktorok, ami felhívja a figyelmet arra, hogy ez a beteg fokozottabb rizikóval rendelkezik a csontritkulás szempontjából. Azok a betegek, akik úgy kerülnek hozzánk csontritkulás vizsgálatra, hogy már van egy törésük, az már ugye egy viszonylag elkésett terápia. Persze nagyon várjuk azokat a betegeket is, és szeretném is a rádióhallgató körében is azt mondani, hogy ha valakinek volt egy csuklótáji törése, ami kis traumával következett be, tehát hogy igazából fiatal korában egy akkora trauma még nem okozott volna neki törést, akkor csuklótáji törés után is jelentkezzen, illetve csípőtáji törések után mindenképpen érdemes a csontritkulás vizsgálatot elvégezni, és akkor megfelelő terápiát indítunk a következő törésnek a megelőzésére, hiszen tudjuk azt, hogy ha valaki csípőtáji törést szenved, akkor annak a mortalitása, tehát a halálozási arány azért ott jelentősen emelkedett.
Nők vagy férfiak inkább, akik szenvednek ettől a csontritkulásos megbetegedéstől?
Évekig azt gondoltuk, hogy a csontritkulás az a nőknek a betegsége. Ennek szintén a hormonháztartásban keresendő a válasz. Olyan 25-30 éves korunkban érjük el a csúcs csonttömeget, mint férfiak, mint nők körében. A férfiaknál magasabb a csonttömeg. Tehát emiatt a nők egy alacsonyabb csonttömegről indulnak. És a menopauza környékén van egy jelentős csökkenés. Az ösztrogén hatásnak a megszűnése a csont anyagcserét úgy befolyásolja, hogy egy jelentősebb mennyiségű csonttömeg csökkenés következik be ott a menopauza környékén, de onnantól kezdve jellemzően mind a férfiaknál, mind a nőknél a csontépítés is lassul, és emiatt a nőket és a férfiakat is érinti. Tehát a nőket korábban és általában súlyosabban, de nem hanyagolható el a férfiaknál sem a csontritkulás.
Mondta az imént, hogy ha valaki ide kerül önökhöz egy csuklótöréssel, és kiderül, hogy csontritkulása van, akkor megkezdik a terápiát. Milyen terápiát? Mi a gyógymód?
A gyógymód az alapja mindenképpen a kalcium és D-vitamin pótlás. Ugye az, hogy a csont tudjon miből építkezni, és akkor attól függően, hogy mit mérünk, van egy úgynevezett csontsűrűségvizsgáló gépünk, amivel konkrét eredmények alapján tudjuk megnézni, hogy valakinek milyen sűrű a csontja, illetve fel kell mérnünk azt, hogy vannak-e törései. Ugye a csukló és csípőtáji törésre a beteg emlékszik, hiszen az nagyon fáj és nagy deformitással, mozgáskorlátozottsággal jár, de például feltétlenül vizsgálnunk kell a háti és a deréktáji gerincet, hiszen ott például a csigolyák szépen lassan annyira csökkenhet a magasságuk, amit már kompressziós törésnek nevezünk, és ezt a betegnél akár teljesen tünetmentesen, panaszok nélkül is bekövetkezhet. És ugye emiatt utána bekategorizáljuk a beteget, hogy volt-e már törése, milyen törése volt, és milyen a jelenlegi csontsűrűsége, és ennek megfelelően tudunk neki választani terápiát. A terápia alapja tehát a kalcium és D-vitamin pótlás, és akkor, hogyha ez nem elegendő, akkor tudunk olyan terápiát adni, ami a csontbontást lassítja, és ezáltal a saját csontképzés egy kis előnyhöz juthat, de ha valakinek nagyon súlyos típusú csontritkulása van, akkor csontépítő terápiát is tudunk adni, ez szigorú követelményekhez kötött, mert ezek már viszonylag drága terápiák.
Időskorban is van remény arra, hogy vissza lehet fordítani, vagy lassítani a folyamatot?
Persze, mindenképpen. Hát a csontritkulás azért azt mondjuk, hogy valamennyire az idősek betegsége, tehát azért mondom, hogy menopauza környéke után kezdődik, tehát viszonylag idősebb populáció, de igen, tehát ezt nem tudjuk megmondani, hogy ki meddig él, úgyhogy érdemes az időseket is kezelni, hiszen van olyan, aki 80 éves kora után a csonttörések miatt kerülhet ágyhoz kötötté, vagy szorul ellátásra.
Akinek csontritkulása van, megvan-e tiltva neki a mozgás, vagy mondjuk a gyógytorna az éppen az, hogy segítség?
Nem, kifejezett előírás a rendszeres mozgás. Tehát például azt tudjuk, hogy ha valakit kilőnek az űrbe, és nem hat rá a gravitáció, akkor annak csontritkulása lesz. Ezért azt szoktuk mondani a betegeknek, hogy ha már csak függőleges helyzetbe hozzák magukat, és naponta 45 percet sétálnak, már azzal jelentősen tesznek a csontritkulás ellen. Az izommunka az mindenképpen a csontokon tapadnak az izmaink, és hogyha használjuk az izmokat, az egy erősítő jelzés a csontoknak. Úgyhogy a rendszeresen végzett tornát, bármilyen testmozgást, nyilván ez is személyfüggő, minden betegnél az ő saját aktivitásához és lehetőségeihez képest a tornát, mozgást az egyik elsőrendű terápia, még talán lehet, hogy fontosabb, mint a kálcium és D-vitamin pótlás.
És már csak egyetlen kérdés, hogy megelőzhető-e a csontritkulás? Tehát fiatalkorban mit tehetünk azért, hogy ne legyen a későbbiekben ilyen problémánk?
A csontritkulásnak vannak befolyásolható és nem befolyásolható rizikófaktorai, hát itt nyilván a befolyásolható rizikófaktorokat kell akkor minimalizálnunk. Amit mondtam is, hogy fiatalkorban alakul ki a csúcscsonttömegünk, minél nagyobb az a csúcscsonttömeg, ami elkezd fogyni, annál inkább ritkább lesz a csontritkulásnak a kialakulása. Ehhez a fiatalkorban végzett rendszeres fizikai aktivitás, a sport, a megfelelő táplálkozás, az, hogyha nem dohányzunk, nem fogyasztunk alkoholt, a kálcium D-vitamin szintünket megfelelően tartjuk, ez mindenképpen hozzájárul. Nők esetén a terhességvállalás segít, hiszen ott is egy hormonális hatás, kedvező hatás van, tehát, hogy akinek nem születik gyermeke, vagy nem volt soha terhes, az is szintén egy ilyen veszélyeztetebb populációhoz tartozik. Tehát itt is csak a mozgással a legfontosabb az, amivel későbbi csontritkulást is megelőzhetjük.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a biciklivel kortalanult programról, illetve a csontritkulásról hallottak. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes adást!